9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A Mátra vidéki erőműben is megtörtént a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének honvédségi megerősítése. Erről a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka számolt be a Heves vármegyei erőmű területén tartott sajtótájékoztatón. Antal László vezérőrnagy közölte. A lőrinci Mátra vidéki erőműben a Magyar Villamosművek egyik energiatermelő erőművében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrségi dandár katonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzésvédelmi megerősítést. Emlékeztetett, hogy a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energia létesítmények megerősítéséről, illetve az őrzésvédelem fokozásáról. Ez február 27-én megjelent a kormányrendeletben. Jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzésvédelmet, a járőrözést és a drónvédelmet. A feladat végrehajtásában a Magyar Honvédség kijelölt erői mellett a belügyminisztérium, önkormányzatok, a kormány különböző szervezetei, illetve az infrastruktúrák őrzés védelmét ellátó biztonsági cégek működnek együtt. A Magyar Honvédség feladat végrehajtó állományában megtalálható a szárazföldi, a légierő, valamint a különleges műveleti erő állománya. A szerződéses és a hivatásos állomány mellett bevonták a tartalékos állományt is. A biztonsági bejárati ajtókat gyártó Nívó csoport 5 milliárd forint értékben új üzemet épít Pécelen, ezzel újabb 115 munkahelyet hozva létre, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nagy Tarcsán. A tárcavezető a Nívó csoport beruházásának a bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú cég 5 milliárd forint értékben épít új üzemcsarnokot, amihez a kormány 1,6 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 115 munkahely létrehozását. A projekt nyomán az eddig Magyarországra irányuló ajtóimport mintegy felét immár ki lehet majd váltani belföldi gyártással, ami azért igen fontos, mert kulcskérdés, hogy minél kevesebbet importáljunk, minél többet állítsunk elő itthon, és aztán minél többet exportáljunk. A tárcavezető rámutatott arra, hogy a beruházás önmagán túlmutató jelentőséggel bír, ugyanis a vállalat részt vesz a jövő szakembereinek kiképzésében, a gyárépítés pedig a 110 ezer embernek munkát adó és évi 3500 milliárd forintos termelési értéket képviselő fémipar számára is komoly lökést tud adni. Jelentős fejlesztés érkezik a nyíregyházi Józsa András Tagkórházba. Egy új generációs, nagy felbontású CT-készülék áll hamarosan szolgálatba. A modern berendezés gyorsabb és pontosabb diagnosztikát biztosít, miközben a sugárterhelés is alacsonyabb lesz a betegek számára. Ez a fejlesztés a térség betegellátásának minőségi előrelépését jelenti, és hosszú távon növeli a vizsgálati kapacitást és a betegbiztonságot. A betegellátás az átmeneti időszakban is folyamatos. Az új készülék telepítése és a régi berendezés leszerelése idején is biztosítják a zavartalan betegellátást. Ebben az időszakban egy modern, teljes értékű, mobil CT-egység áll a páciensek rendelkezésére, amely a sürgősségi betegellátó épület parkolójában kap helyet. Magyarország legnagyobb Egri József magángyűjteményéből nyílt kiállítás a balatonfüredi Vasari Galériában. A 80 alkotásból álló kollekcióból 55 tárul a látogatók elé a Balaton festőjének művei közül. A szervezők közleménye szerint a kiállítás révén minden eddiginél átfogóbban ismerheti meg a közönség az alkotót. A tárlat végigvezeti a látogatót Egri József művészi fejlődésének minden fontos állomásán, miközben felfedi a modern magyar festészet lényegét is. Egri képei ma is frissek. Erősen hangulati és érzelmi töltetű modernizmusuk révén pedig időtállóak. Hangsúlyozta Sipos Anna, a kiállítás kurátora, aki hozzátette, a tárlat összeállításakor fontos szempont volt, hogy a főművek mellett a művész korai, kevésbé ismert alkotásai is helyet kapjanak. A kiállítás június 21-éig tekinthető meg a Vasari Galériában.
Az időjárásról.
Nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharai por is szűri a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A déli szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Hajnalra 0 plusz 6 fok közé a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Szerda délutánra 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nézzünk be, ott, ahol lakik Benedek.
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kádár L. Gellért színész, a Hunyadi című sorozat főszereplője lesz. Beszélgetünk vele a sorozatról, arról, hogy hogyan készült erre a feladatra, és hogy milyen hatással volt rá a szerep.
Előtte nem éreztem magam igazán férfinak, és nyilván itt az is kellett hozzá, hogy napi 10-12 órát tesztoszteronszakban átitatott teremben legyek.
És arról is hallhatják majd, hogy már új szerepén is dolgozik, és hogy mit vár ettől.
Ez valamivel másabb, mint a Hunyadi, és más színeket tudok benne megvillantani magamból, ilyen például a zenélés, az ének, és tökre örültem neki, mert remélem, hogy leválasztódik ezáltal a Hunyadinak a személye rólam, és egy új képet tudok megmutatni, ami se nem Hunyadi, se nem Gellért, hanem Karesz.
Mai vendégünk tehát Kádár L. Gellért színművész. Tartsanak velünk!
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s alapéppen naplementi játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementét játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A Hunyadi című sorozat főszereplője Kádár L. Gellért azt mondja, a forgatások előtt nem érezte magát igazán férfinak, de napi akár 12 óra tesztoszteronszak sokat segített neki ebben. Az erdélyi származású színész mesél arról is, hogy milyen nehézségek adódtak a forgatás közben, és arról is, hogy most már szeretné, ha az új filmje majd leválasztaná róla Hunyadi személyét. Kádár L. Gellérttel az egyik tanítványom, Kozma Kinga Kamilla, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
Ki vagy te, amikor nincs kamera? Ki az a Kádár L. Gellért valójában?
Ugyanolyan ember, mint bárki más. Érdekes az, mert volt egy esemény, a Fashion Week, ahová pucban kiöltözve, ruha, stylistom, dizájnerem ruhájába megjelenve magamra fordítom a figyelmet, mindenki meglát, és pont akkor gondolkodtam el azon, hogy pár órával később, amikor eljöttem arról az eseményről, és fölvettem az átlagos, hétköznapi emberi ruhámat, és onnan már én voltam. Úgyhogy egy egyszerű, hétköznapi ember, aki ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint bárki más az életében. Annyi plusz, hogy van most egy hírnevem, és van, amikor ez erősebben rám telepszik bizonyos eseményeken.
Ugye téged a karakterek által ismernek meg az emberek. Mennyire érzed azt, hogy látják a valódi Gellértet is?
Ahhoz, hogy lássák a valódi Gellértet, ahhoz én is kellek. Mennyire engedem be az embereket? Nyilván az, aki csak a Hunyadiból ismer, Hunyadi képét projektálja, vagy skatujázza rám, annak csak én leszek a Hunyadi. Ilyen téren nem tudom 100%-osan megmutatni magam a külvilágnak. Azoknak tudom megmutatni, akik velem élnek, akik a közvetlen környezetemben élnek, a barátaim, mert ők velük van egy rendszeres viszony. Ők belelátnak azokba a működéseimbe, amikbe úgymond a közönségem nem. És nem azért, mert nem szeretném. Nyilván ez változó, mert van, amikor akár közönség találkozókon én általában egy közvetlen embernek vallom magam, és szeretek az emberekkel kapcsolódni. De sokszor van olyan érzetem, hogy teher a Hunyadi János személyisége. Van, amikor nagyon jól esik, de van, amikor úgy vagyok vele, hogy én nem csak ő vagyok. Én ugyanúgy, mint minden embernek, több árnyalata van. És a kérdésedre válasz, ami még ahhoz is kapcsolódik, hogy pár héttel ezelőtt pont megosztottam egy posztot a social médián, ami pont a skatujázásról szól. És nagyon érdekes volt akár azt is látni, hogy az embereket hogy bevonzotta, és mindenki kommentelt, hogy most beskatujázva érzed magad, vagy nem, de hogy ilyen tök érdekes volt. Mert épp azt mondom, hogy amikor akár a Hunyadi János szerep úgy telepszik rám, hogy általa csak ő vagyok, akkor az már az az állapot, ami már nem felüdülés, mert egyszerűen én, mint Kádár Gellért, az ember, aki a szerepeken túli ember, aki megformálja ezeket a karaktereket, több árnyalata van. És amikor annyira leszűkítik ezt, hogy csak én a szerepem vagyok, akkor igen, az tud egyfajta nyomásként rám nehezedni. Nagyon gyakran azzal találkozom, hogy nem is az, hogy Hunyadi János, mert a Hunyadi János az a szakmámból eredő karakter. De amikor azzal találkozom, hogy Kádár Gellért a színész, és pont. És ilyenkor sokszor elmosolyodok azon, hogy okay, igen, egy olyan világban élünk, ahol a diplomáink, a papírok határozzák meg, hogy kik vagyunk, és ez ilyenkor szörnyű belegondolni, hogy nem csak a színész vagyok. Azért, mert abból diplomáztam le, azért, mert első alapfoglalkozásom a színészet, az még nem jelenti azt, hogy csak a színész vagyok. Ugyanúgy, ahogy most veled is beszélek, nem szeretném ráthúzni a szakmádat, és onnantól kezdve csak az vagy. Nem, emberek vagyunk. És ilyen téren, akár hogyha visszareflektáljak az első kérdésedre, egy egyszerű ember, aki szeret új dolgokat kipróbálni, amiben jól érzi magát, abban szeret lenni, de hogyha netántán úgy dönt, hogy tovább haladna, akkor tovább megy.
Nagyon alázatosan beszélsz arról, hogy mit értél el, hogy ki vagy te, hogy átlagos embernek gondolod magad. Nem járt soha az a fejedbe, hogyha befut a Hunyadi, akkor azt fogják rád mondani az emberek, hogy a fejedbe szállt a dicsőség, vagy más véleménye lesz rólad az embereknek?
Szerintem van így is olyan ember, aki ezt gondolhatja. Nagyon örülnék, ha nem lenne, de biztos vagyok, tudod, ez olyan, hogy meglátok egy embert az utcán, vagy meglátok egy embert a médiában, és az van, hogy így nem ismerem, de van már egy véleményem. És ilyenkor, tudod, sokszor ítélkezünk. És azt gondolom, hogy rám is mondhatják. Vagy hogy te most ezt mondod, hogy nagyon alázatos, de szinte biztos vagyok, hogy vannak olyanok, akik meg azt mondják, hogy pont az ellenkezőjét. Vagy lehet, hogy azt mondják, hogy ez csak eljátsza. És úgy vagyok vele, hogy meg van engedve mindenkinek a saját véleménye. És ilyen téren meg ez, hogy mit fognak gondolni rólam, arra nincs hatásom. És azt gondolom, így a legjobb. Nem akarom megváltoztatni az emberek véleményét. Mindenki azt gondol, amit épp szeretne és akar.
Az emberek gyakran kifejtik a véleményüket a közösségi médiában. Volt olyan akár pozitív, akár negatív komment vagy visszajelzés, akár vadidegen emberektől, ami úgy mélyen érintett téged, vagy jobban felkaptad rá a fejed?
Én például a sorozat kijövetele után két nappal volt az az időszak, ez március 10, talán azt hiszem aznap volt a premier, és 11-12-én megnéztem egy, az első három epizódból egy kiértékelőt a YouTube-on, egy oldal készítette, akiket én nagyon szeretek, és amikor megnéztem ezt a 10 perces kiértékelőt, nagyon-nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy wow, el sem hiszem, hogy komolyan pont ők így kiértékelik, és tök szupereket mondanak, és maradt még egy 3 perc a végéből, és az a 3 perc az én voltam, hogy én, a színész, hogyan hozza Hunyadi szerepét. Elképesztő, hogy mennyire leírták azt a munkát, amit én beletettem. És ott volt egy ilyen döntésem, hogy oké, ez is egy vélemény, viszont hogyha én ezeket nézem és ezeket olvasom nap mint nap, ezek nem építő jellegű kritikák számomra, hanem inkább degradáló kritikák. És ilyen téren nekem az a biztonságos, hogyha ezeket nem olvasom, vagy nem nézem. És ilyen téren tudom levédeni magam, mert egy kritika nem rombolhat szét egy megélést. A megélés az az, ami az egész forgatási periódust jelenti, az előkészületeket, ami már önmagában nekem egy hatalmas nagy történet, egy élmény volt. Nekem ez egy nagyon nagy jelentőséggel bíró fejezet az életemben, és tehetem azt, hogy hálás vagyok mindezért, hogy ez az én életemben létrejött, és tehetem azt is, hogy meghallgatok egy ilyet, és szétbombázzák ezek a mondatok az én megéléseimet, és akkor úgy döntöttem, hogy nem hagyom, mert az, ami energiát, időt belefektettem, az az enyém. Nyilván olykor-olykor, ugye nagyon sokan írnak nekem privátba, azonokon az üzeneteken szoktam elmosolyodni, amikor egyesek, anélkül, hogy akár ismernének, vagy bármiféle kapcsolatom lett volna korábban velük, szó szerint megírják azt, hogy ezt és ezt ne tedd, ez és ez szégyen, az és ilyen olyan helyzet is. És ilyenkor mindig mosolygok. Milyen mások vagyunk? Én ezt soha senkinek nem írnám meg, hogy mit csináljon. Főleg nem úgy, hogyha nem is ismerem.
Érintettük a Hunyadit. Olvastam, hogy nagyon kevésszer, vagy egyáltalán nem használtál kaszkadőrt. Több interjútban említetted, hogy nagy szerepet játszik az életedben a sport. Hogyan segített a sport abban, hogy egy ilyen fizikális és ilyen nagy horderejű forgatáson, te azt mondtad, hogy ezeket megcsinálod, és nem kell kaszkadőr.
Mivel amire én már felköltöztem Pestre, ugye korábban Marosvásárhelyen éltem, még mielőtt felköltöztem Pestre, nekem már jó ideje a mozgás, a calisthenics az az életem része volt. És ilyen téren az ennek a rendszeres művelése akarva akaratlanul, de egyfajta testtudatosságot is ad. Nem csak a izmokat, nem csak a külalak változik, hanem gyakorlatilag azáltal, hogy a fizikai tested külsőleg változik, azáltal kapsz egy nagyon erős tudatosságot a testedről, amit te tudsz használni. Ezzel párhuzamosan tud szélesedni a te állóképességed is, és ilyen téren, amikor én belecsöppentem ebbe a munkába, és elkezdődtek az előkészületek, én nagyon hálás voltam, hogy az életemet már akkor a calisthenics képezte, mert volt kondícióm és megállóképességem. És ilyen téren ezt a kaszik nyilván látták is, és nem kellett full nulláról induljanak velem. Maga az előkészületek az, hogy egy középkori filmben hogyan tudok én megnyilvánulni azt a szárazföldön vagy a lovon lévő edzéseket, azt nyilván nulláról kezdtük, mivel a Hunyadi előtt nem voltam sem középkori harcos, sem nem játsztam hasonló filmekbe, úgyhogy ezt el kellett sajátítanom. De önmagába véve a kondícióm, a kiállásom az már megvolt. És ilyen téren ezt a spektrumot már csak szélesíteni kellett, hogy minél jobban bírjam a terhelést. És igen, ez például ez az időszak, ez pont arról szólt, hogy még a kezdetek kezdetén napi 4 órát dolgoztunk azon, ahogy hogy vagyok a kamera előtt, hogy harcolok, hogy fogom azt a kamerát, hogy vagyok a lóháton. Aztán ahogy teltek a napok, hetek, akkor így feltornázták ilyen 10-12 órára naponta. És ez kb. Egy fél év, 3/4 évet ölelt magába. És miután én kaptam ezt a nagy lehetőséget, hogy napi szinten dolgozhatom a fiúkkal, és megkezdődött aztán a forgatás, és láttam, hogy mik azok a kaszkadőr mutatványok, vagy milyen csatajelenetek vannak, amikbe én helyt kell álljak, akkor azt mondtam, hogy ha már volt ez az előkészület, akkor én szeretném megcsinálni, és ne a dublőröm csinálja meg. Miért? Mert biztonságban érzem magam, biztonságosan mozgom a fiúk mellett. Tudom, hogy ők is egy nagyon erős védelmet jelentenek számomra, mert tényleg úgy volt felépítve az egész akció jeleneteknek a többsége, hogy most azt mondom így idézőjelesen, hogy halálbiztos, és nem volt félelem érzetem, és ezért igen, mertem bevállalni mindent. Egy dolgot csinált végül a dublőröm, és azt is amiatt, mert mivel én vagyok a főszereplő, a lóról esés a várnai csatában, amikor Hunyadit leterítik, hogyha netántán véletlenül úgy esett volna, vagy úgy esne le a főszereplő, mégis megsérül, akkor az azzal a következménnyel járhatott volna, hogy megáll a produkció x ideig. És mivel így sem a producerek, sem a rendezők nem akartak ezzel kockáztatni, meg én sem akartam erősködni, hogy már pedig én szeretném csinálni, hagytam a gépezet működjön tovább, és akkor így döntöttek úgy, hogy a dublőröm hajtja végre azt a műveletet.
Mondhatjuk azt, hogy akkor a forgatásnak az a része, hogy megtanultál lovagolni és bánni a karddal, volt a komfortzónádból való kilépés, vagy esetleg tudsz más olyan dolgot is mondani, ami teljesen kívül esett a komfortzónádon?
Mondhatjuk úgy is, hogy minden kívül esett a komfortzónámon. Hogyha most a nagy egészet nézzük, akkor a sorozat is kívül esett a komfortzónámon. Rakja, hogy színész vagyok, de én nem filmszínészetet tanultam az egyetemen, hanem színház, színpadi színészetet. Nem volt külön filmes óránk ilyen téren, hogyha a nagy egészet, a nagy almát nézem kívülről, akkor minden kívül esett. Nyilván most, hogyha lebontjuk jelenetekre, akkor azt mondom, hogy a szobajelenetek, ilyen párbeszédes részek, azok nem estek kívül, mert végül is egy más kontextus, nem színpad, hanem kamera előtt meg kell csinálni, az közelebb álltak, de alapvetően most egy ágyjelenet, egy lovon vágta, és közben akár, ha van egy-két dialógusot, plusz kaszabolni kell, ezek mind azok a dolgok voltak, amiket korábban nem volt alkalmam csinálni. Szóval abszolút azt gondolom, hogy egy lehetőség volt arra, hogy szélesítsem a színészi spektrumomat.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kádár L. Gellért színművésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, adtam a szabad ég, bár ez csak a kanapéd. Ez valahogy más, de úgysem
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A magyarországi terrorfenyegetettségi szint megemelése a megelőző jellegű intézkedések hatékony végrehajtását szolgálja, mondta a Terror Elhárítási Központ főigazgatói hivatalának vezetője, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága hétfői ülésének nyilvános részében. Terjék Gábor dandártábornok a bizottságnak adott tájékoztatójában azt mondta, a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, különösen a közel-keleti konfliktusok eszkalációjának időszakában, hogy a biztonsági kockázat kitétele fokozódott. A terror fenyegetettségi szint emelése lehetővé teszi a vallási és diplomáciai objektumok megerősítését, a kritikus infrastruktúrák fokozott biztosítását, valamint az illetékes szervek reagáló képességének növelését. A szakember hozzátette, a prevenció nem csupán indokolt, hanem elkerülhetetlen, szükségszerű és kötelező. Március 2-án elindult az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelyet Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A több mint egy hónapon át tartó ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek mellett, mint a sonka, a torma, a tojás, a kalács, a zöldségek vagy az alkoholos italok, a tojásfestékek, az édes teasütemények, a baromfi takarmány, az élőnyúl árusítás és még a növény útlevelek vizsgálata is helyet kap. Az államtitkár kiemelte, hogy a tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzés legfőbb célja változatlanul annak biztosítása, hogy húsvétkor is kizárólag biztonságos élelmiszerek kerüljenek a családok ünnepi asztalára. Ennek érdekében a hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kiskereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat, míg a hústermékek, kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A tavaszi szezonális vizsgálatok sorát a tojáscsomagolók ellenőrzése teszi még szélesebb körűvé. Nagyszabású kulturális program sorozat indul II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából márciusban magyarországi és határon túli helyszíneken, jelentette be a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány. A csaknem háromnegyed éven át tartó programsorozat célja, hogy bemutassa az élő Rákóczi hagyományokat, felidézze a vezérlő fejedelem életútját, a Rákóczi szabadságharc eseményeit, valamint a kuruc hagyományokat. Az esemény sorozat részeként várhatóan csaknem 30 hazai és határon túli helyszínen mintegy 500 program valósul meg, amelyek között szerepelnek a fejedelem életét és történelmi jelentőségét bemutató kisfilmek, cikksorozat és kötet, tudományos konferencia, tablókiállítás, videópályázat, valamint rendhagyó történelem órák is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. Te gondoltad volna, hogy idén a nádas télre kihalt is lesz, és nem csak száraz. A télen
tettem, te elhinnéd rólam.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Kádár L. Gellért színésszel, a Hunyadi című sorozat főszereplőjével. A beszélgetést az egyik tanítványom, Kozma Kinga Kamilla, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
Az idegen nyelvtanuláshoz hogy álltál?
A kezdetek kezdetén volt egy olyan naív gondolatom, hogy fú, ezeket én el kell sajátítsam, aztán nyilván ez kiderült, hogy ez nem így van. Ugye több nyelven kellett megszólalni, és mindegyikhez volt dialect coach, akinek az a feladata, hogy a lehető leghitelesebben hangzódjanak el ezek a mondatok a színészek szájából. Ilyen téren így nem volt problémám vele. Legtöbb az az olasz volt, viszont az olasz az nagyon hajazott a románra, úgyhogy azzal nem volt problémám, viszont a szerb, cseh, török nyelvek, hát az nagyon nehéz volt, mert egyszerűen nem volt mihez, vagy hogyan memorizáljam. Verejtékező sportág volt, hogy el kell mondani azt a két mondatot csehül vagy szerbül, és nem jut eszedbe. És nem azért, mert nem akarod, és nem azért, mert nem tanultad meg, hanem egyszerűen nem jut eszedbe. Szóval ott a kezdetek kezdetén voltak nyilván nehézségek, de aztán ezeket el tudtam engedni, akkor nyilván az is már könnyűvé vált.
Mit tanított neked Hunyadi saját magadról? Forgatás során inkább te formáltad Hunyadit, vagy voltak esetleg olyan pillanatok, amikor Hunyadi formált téged?
Hát szerintem ez kölcsönös. Valamilyen szinten, a kezdetek kezdetén szerintem én formáltam, mert volt egy elképzelés, egy férfi minőség, amit meg szeretnék, vagy meg akarok mutatni. Aztán nyilván annyi külső tényező is megihlette ezt a karaktert. Most értem ez alatt akár a helyszínek, a jelenetek, a ruhák, mert ahogy felveszél egy ruhát, mert másképp mozog benne az ember. Minden közre játszott egyáltalán Hunyadinak a megformálásában. Persze volt olyan, hogy gyakoroltunk pont a kaszkadőrökkel egy jelenetet, és tudom, hogy lóháton voltam, és nem, egyszerűen nem tudtam kivitelezni, mert féltem attól, hogy vagy leesem a lóról, nem éreztem komfortosan magam, és nem értettem, hogy miért. Nyilván kaptam az instrukciókat, viszont egy adott ponton így úgy tudtam meggyőzni magam, vagy úgy tudtam kikapcsolni ezt a félelem ingert, hogy azt mondtam, hogy jó, oké, mindegy az instrukció, kimegyek, és visszajövök Hunyadiból. Emlékeztem, hogy milyen az, amikor akár páncélba, vagy akár egy Hunyadi kosztümbe ülök fel a lóra, az már párosított hozzám egy plusz karaktert. Meg a másik általa tudtam kapcsolódni egy erős férfi mintához, mert emlékeim szerint előtte nem éreztem magam igazán férfinak. És nyilván itt az is kellett hozzá, hogy napi 10-12 órát tesztoszteronszakban átitatott teremben legyek, de egy ponton tényleg az volt a megélésem, akár a forgatás ideje alatt is, hogy nem csak én vagyok ott, hanem ott van ez a minőség, amit most nevezhetünk Hunyadinak, de hogyha még jobban lebontjuk, akkor azt mondom, hogy ez egy ősi erő, aki mindenkiben ott van. Csak a kérdés az, hogy képesek vagyunk ehhez a minőséghez kapcsolódni, vagy sem. Ilyen téren nagyon hálás vagyok, hogy általa kapcsolódhattam ehhez a minőséghez, amit én így írok le, hogy egy nagyon erős ősi férfi minőség, erő.
Most készül, hogyha jól tudom, a Még egy kívánság című film, és 2026-ban ez meg is fog jelenni. Abban a filmben Karesz karakterét formálod meg, aki zenél és gitározik. Ez milyen oldaladat mutatja meg? Amúgy is volt benned olyan indítatás, hogy megmutatod az embereknek, hogy te ezt is tudod, és te erre is képes vagy, hogy zenélsz és énekelsz, vagy most csak a karakternek a kedvéért?
Őszintén jó lenne, hogyha azt tudnám mondani, hogy igen, én döntöttem úgy, hogy meg szeretném mutatni ezt az oldalamat is. Hát úgy fogalmazok, hogy jókor voltam jó helyen, tökre kapóra jött ez a lehetőség, és nyilván ezt úgy, hogy ez nem rám lett írva, én is elmentem castingolni, de amikor meghallottam, hogy van ez a projekt, és megkerestek Katáig, Dobó Katáig, akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy ez egy tök jó lehetőség arra nézve, hogy ez valamivel másabb, mint a Hunyadi, és más színeket tudok benne megvillantani magamból, ilyen például a zenélés, az ének, és tökre örültem neki, mert remélem, hogy leválasztódik ezáltal a Hunyadinak a személye rólam, és egy új képet tudok megmutatni, ami se nem Hunyadi, se nem Gellért, hanem Karesz.
Melyikkel tudnál jobban azonosulni, vagy melyik az a karakter, amelyiket közelebb érzed magadhoz?
Azt vallom, hogy színészként mindegyik személy, vagy mindegyik szerep, amit elvállalok, és amit egyáltalán megcsinálok, legyen a színpadon, legyen az bárhol, azt gondolom, hogy mindegyik saját magamból belőlem születik. És ilyen téren mindegyik karakter a részem. Épp ebből adódóan, vagy fakadóan mindegyikkel könnyen tudok azonosulni. Nyilván a te személyednek is megvannak a saját tulajdonságai, jellemvonásai, hogy te milyen ember vagy, te milyen vagy a hétköznapokban, milyen ember vagy a családod társaságában, a barátaid társaságában, és van mindenkinek, és ugyanúgy saját magadnak is egy saját magadról alkotott képe, viszont attól, mert én azt látom, hogy te ilyen vagy, attól még több száz és több rétegű lehetsz. Ugyanúgy én most magamból megmutattam a Hunyadit, de azok az érzések, érzelmek, amik az ő személyét képezik, azok az érzések ugyanúgy bennem is megvannak. Mert ugyanazokat érezzük, mindenkinek az érzés csomagja ugyanaz. Az érzéseink ugyanazok, csak a kontextus más. És ilyen téren abszolút azt gondolom, hogy tudok azonosulni a Karesszel is, mert vannak helyzetek az életemben is, amikor igen, Karesszként vagyok jelen, vannak olyan élethelyzetek, amikor itt nem Kádár Gellért van jelen, hanem előjön akár benne az erő, mert kell egy erő ahhoz, hogy akár kiálljak magamért, vagy meghúzzam a határt mással szemben, amikor épp átlépi valaki. Az érzéseimmel tudok a legjobban azonosulni, mert azok igazak.
Nagyon konkrétan beszélsz magadról is arról, hogy nem csak a színészt kell látni benned, és ugye te nem is csak színészkedsz, hanem olvastam nem olyan rég, hogy volt élményed vakvezető kutyákkal kapcsolatban. Ez hogy jött, és hogyan érintett téged emberileg?
Ez egy kampány volt, az volt a cél, hogy minden eladott pulcsinak az árát vakvezető kutyák képzésére adományozzák, nyilván ezzel is támogatva a látássérülteket. Mindenféle adományozás, vagy legyen az bármi. Például pont ma reggel is voltam, adományoztunk a C-vitamin és különböző vitamin csomagokat egy alapítványnak, akik rászorulóknak segítenek. Még csak nem is az, hogy segíteni menő, hanem az inkább, hogy annó nekem is segítettek, és jól esett. Mindig is, akár gyerekkoromban arról álmodtam, vagy volt egy ilyen gondolatom, hogy ha majd felnőtt leszek, és sok pénzem lesz, akkor olyan jó lenne segíteni másoknak. És ez valahogy ez így bennem van, hogy ja, ma én segítek, és lehet, hogy holnap rajtam segítenek. Nem azért segítek, hogy segítsenek rajtam, hanem mert egyszerűen, ha megtehetem, most vagyok már olyan pozícióba, hogy támogathatok embereket és alapítványokat nyilván egy cég által, legyen ez most a SciTech. Szóval az nekem már az én életemben egy fél siker.
Mondhatjuk azt, hogy ezt a mentalitást te otthonról, Erdélyből hoztad magaddal?
Mondhatjuk ezt is. Nyilván azt gondolom, hogy meghatározó az, hogy honnan jövök. De azt is hozzáteszem, hogy nagyon szomorú lennék, hogyha csak aki vagyok, az csak az lenne, hogy honnan jövök, vagy milyen családból jövök. Mert azt gondolom, hogy van ugye a románban mondja, hogy Csésaptány der Kásze, hogy a 7 év otthon. De hogy ezek, hogyha most egy ilyen statisztikai ábrát nézek, és magamra kellene nézek, látok magam előtt egy ilyen szép nagy kört, és az akkor ugye ilyen kis pizza szeletekre le van osztva. Igen, valószínű, hogy az, hogy én Erdélyből jövök, az is kap egy kis pizza szeletet, a családi hátterem is kap egy pizza szeletet, és akkor még rengeteg kis pizza szelet van, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen.
Ért valaha megkülönböztetés amiatt, hogy te Erdélyi vagy? Van ezzel negatív tapasztalatod?
Persze, hát volt olyan tapasztalatom, hogy Erdélyben én voltam a mocskos magyar, itt meg én vagyok a román. Mert közben az, aki ezt mondja, az is valamiből mondja, valahol az illető sérült, és úgy vezeti le a feszültséget a másikon, hogy pont ez esetben rajtam, hogy én voltam ez.
És ez szakmán kívül, vagy szakmán belül?
Színházban például a román kollégákat én nagyon-nagyon szerettem, mert nem éreztem, nem érzékeltem felső-alsó rendű viszonyt. Így a színházon belül ilyen nem volt, meg a szakmámon belül ilyen nem volt, hogy mocskos román és mocskos magyar. Ezek mind vagy az utca népe, de itt szakmán belül nem.
Nagyon sok mindent elértél, amióta berobbant a Hunyadi. Mit mondanál annak az erdélyi kisfiúnak, akinek ez volt az álma?
Hú, az a kisfiú, az nem tudja, hogy mi lesz 10 év múlva, se tudja, hogy merre. Merre van az előre. Sose volt, ilyen téren nem volt álom az, hogy én színész legyek.
Mi akartál lenni, amikor kisgyerek voltál?
Hát én, ha felnövök, orvos, pilóta, katona, űrhajós. Én ilyen téren ezeket a gyermeki fantáziákat nagyon is kimaxoltam. Minden is szerettem volna lenni színésznek.
Mi volt ez a pont, amikor azt mondtad, hogy na, ez az én utam?
Ez gimnázium, ez 11-12. osztály. Ezért is az én életemben voltak ilyen hosszú időszakok, amikor csak úgy az egyik nap a másikat követte, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi lesz. Aztán hirtelen voltak döntések, amivel azt mondtam, hogy jó, dönthetek másképp, és megpróbálhatok más valamit is, hisz valószínű, hogy színesebb lesz annál, mint ami most van, a stagnálás. Annak a kisgyereknek, aki még nem tudja, hogy hogyan lesz, aki csak álmodozik, annak én azt mondanám, hogy folytassa azt, amit eddig, álmodozzon és merjen próbálni nagyokat.
Így, hogy már nagyon sok mindent érintettünk az életed kapcsán, mi az az egy szó, amivel jellemeznéd az életedet így kívülről nézve átfogóan?
Hit.
És miért?
Mert arra jöttem, és arra jövök rá nap mint nap, hogy hit nélkül lehet, de számomra kielégületlen az az élet. Itt most a hit alatt nem egy isteni, egy keresztény valamit csak értek, hanem bármi. Az lehet az önmagamba vetett hit. Nekem tényleg ilyen téren az életemben akkor kezdett el változni sok minden, amikor elkezdtem bízni magamban. Nem törődve azzal, hogy ki mit gondol. Sokszor a döntéseinket, az önértékelésünket az határozza meg, hogy a másik mit gondol, mit fognak szólni a többiek. Amikor a külsővel foglalkozunk, akkor már rögtön elment a figyelem saját magunkról. Hogyha hiszek önmagamban, akkor onnantól kezdve mindegy, hogy ki mit mond, és ki mit gondol.
Akkor ez lehet egy tanács is a hallgatóknak.
Abszolút. Célokat kitűzni, olyan célokat, amik nyilván megvalósíthatóak, de kellenek azok a célok is, amik még ha ma nem is tűnnek megvalósíthatónak, de ott legyenek valahol a térképeden, a jövőben, és ami hajt téged, ami majd előre visz oda, hogy elérd azokat a célokat, az a hit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kádár L. Gellért színművészt hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel.
piszkálj csak, majd kieverem. De ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik. Mikor még mindenki, mindenkiért kiállt, ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a pót, aki mindig jó humorú, de most mindent eltorzít, a testvér testvérnek hátat fordít, de a remény gyerekruhába öltözött, kitárt karra fut felém, övék a jövő, nem kell sokat várni, csak utat mutatni, tanítani, hogy milyen igaz ember. Hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a pót, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem, hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem, hallja ezt most valaki.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ő elég,
óra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra.